Isten hozott mindenkit ma este, ami ninivei útunknak az utolsó állomásán. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Halljuk az apostol köszöntését, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 42. zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük, mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Estéről estére halljuk, ahogyan Isten barátainkban, testvéreinkben, szolgatásainkban elvégezte munkáját. Ma este Kerekes Balázs presbiter testvérünk szolgál közöttünk bizonságtétellel.
Áldás békesség, Kerekes Balázs vagyok Csobánkáról, a csobánkai gyülekezetnek vagyok tagja, lassan 20 éve. Tegnap este Ágitól hallottuk az ő bizonyságtételét és az ő életét, hogy ő egy olyan családban nőtt fel, ahol a hit, az a hétköznapok része volt, és hitben nevelkedett, gyülekezeti közösségben élte meg a gyerekkorának napjait. Hát az én utam kicsit más. Ugyanis én olyan családban nőttem föl, ahol ez nem volt téma. Istenről nem nagyon beszélgettünk, nem is volt nagyon róla szó. Jézusról aztán meg pláne nem. De igazából ez akkor nekem nem hiányzott, mert nem is tudtam, hogy mi kellene, hogy hiányozzon, meg szüleim szeretetben neveltek, és tulajdonképpen amit adtak, azt szívből adták. Felnőttem, elvégeztem az iskoláimat, megismerkedtem feleségemmel, Andreával, és tulajdonképpen egy normál élet út kezdetén álltam. Összeházasodtunk, Csobánkán sikerült egy telket vennünk, ott elkezdtünk építkezni, és közben megszülettek a gyermekeink, három fiú. És sikerült odáig eljutni az építkezésbe, hogy ki is költözhettünk a családi házba, és látszólag azt mondhatjuk, hogy milyen szép kerek történet ez az egész. De valahogy ezekben az években mindig ott mozgált bennünk egy-két kérdés, amit fel kellett tennünk, hogy miért? Miért van ez? Mi a cél, vagy mi a mi feladatunk. És lehet, hogy ez egy ostoba kérdésnek tűnhet, amikor az embernek három kicsi gyereke van, akiket fel kell nevelni, akiket vezetni kell az élet, elindítani az életben, de hogyha nincs az életünkben egy biztos, egy abszolút pont, igazodási pont, amihez viszonyulhatunk, és nincsen egy alap, amire ráállhatunk, akkor bizony nagyon könnyen eltévedünk, nagyon könnyen elbukunk, és amikor jönnek a problémák, akkor nehezen kapunk válaszokat a kérdéseinkre, és az elfogyó lelki és életerőt nehezen tudjuk pótolni valahonnan, bárhonnan, és ilyenkor a legnevesebb célok is kis tulajdonképpen távolinak tűnnek, a motiváció elfogy, és ami a legrosszabb, a szeretet is elfogy. És ezekre a kérdésekre nekünk akkor nem volt válaszunk, és lehet, hogy a szabványos vagy szokásos módon induló életünk is a szomorú szokásos történettel ér véget, hogyha igenis Csobánkán laktunk, és a csobánkai gyülekezetben volt, illetve mai napon is van az Úrnak néhány olyan gyermeke, akin keresztül megszólított bennünket. Elhívott minket gyülekezeti alkalomra, és tulajdonképpen egy nem teljesen ilyen, de egy hasonló csendes hétre elvitt minket az Úr, tudtunk nélkül persze, mert akkor még Úr nélkül jártunk, és akkor nagyon sok mindennel kellett szembesülnem. Illetve nem csak nekem, a feleségemmel is, de erről majd esetleg ő fog egyszer beszélni. És akkor ott rávilágított az Isten arra, hogy tulajdonképpen én ki vagyok, ki az a bűnös ember, aki eddig nélkül éltem, és megmutatta, hogy ő ki. És ez a kontraszt, ami közöttem és az Isten személye között volt, ez elborzasztott, de Isten mást is megmutatta azt a kegyelmet, azt a szeretetét, amit Jézus Krisztusban nekem adott. És tegnap hallottuk tiszteletes Úr igehirdetésében, hogy van egy idő és egy hely, amikor az embernek tettük el. És nekem ez akkor ott megtörtént. És ez a döntés, ez egy nagyon súlyos döntés, de Isten kegyelméből jól tudtam dönteni, és megtörtént a csoda. Ez a csoda, hogy mint a Bibliában Jézus mond, hogy az Isten akár kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. A második csoda rögtön ezután úgy történt, hogy mivel hogy feleségem is átadta az életét az Úrnak, és mind a ketten rendeztük életünket Istennel, ezért a kettőnk közötti kapcsolat is jelentősen megváltozott. Megváltozott a szerelmünk, a kapcsolatunk, és friss levegő, élő víz folyt be az életünkbe, ami hát mind a mai napig meghatározza az életünket. Nekem még volt egy nagyon különleges megtapasztalás, amit eddig teljesen távol éltem mindenféle vallásos és hívő közösségtől, ez az imádságnak a csodája. Ha azt mondanám, hogy havonta egyszer együtt vacsorázok az amerikai elnökkel, meg bármikor felhívhatom őt telefonon, sőt azt is mondhatnám, hogy éppen most tettem le a kagylót, akkor valószínűleg flúgosnak néznének, vagy legalábbis hazudósnak, de én azt mondom, hogy ennél sokkal nagyobbat mondok, hogy én nem az amerikai elnökkel, hanem azzal a személlyel vagyok ilyen kapcsolatban, tudok lenni ilyen kapcsolatban, aki, aki ott volt akkor, amikor még semmi nem volt, akire nézve minden teremtetett, és aki Úr minden Úr felett. Ez egy fantasztikus és hihetetlen és felfoghatatlan lehetőség, ami nagyon megtisztelő számomra, és hogyha persze nem mindig, de amikor ebbe bele gondolok, akkor félelemmel fordulok az Isten felé. Persze ezt ne rossz értelembe értsétek, a félelmet. Pál apostol azt írja a első tesszalonikai levélben, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Amikor megtértünk, akkor Isten megigazított bennünket, de ez egy útnak csak az eleje. Ez egy útnak csak az eleje, mert az Isten azt akarja, hogy mi szenté legyünk. Amit természetesen nem úgy kell érteni, hogy tökéletes, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, hanem azt, hogy Istennek elrendelt, Istennek a szolgálatába állított személy vagy tárgy. És Isten azt akarja, hogy mi mindnyájan, akik meghallgatjuk az ő elhívását, őt szolgáljuk. És ez egy nagyon nehéz út, de ezen az út elindított, és segít bennünket mind a mai napig. És tulajdonképpen ezáltal akar minket az Úr formálni. Viszont nagyon fontos tudni, hogy mivel Jézus hatalmas áldozatot hozott értünk, és mindent odaadott, önmagát értem, és értünk, ezért igazából csak úgy tudom megismerni őt, ha én is átadom magam neki. Teljesen. És hát ez a legnehezebb pont, azt hiszem a legalábbis számomra, hogy teljesen átadni minden porcikámban, minden gondolatomban, szavamban, cselekedetemben önmagam Istennek. Ez egy nagyon nehéz próba, és én úgy gondolom, hogy életem végéig fog tartani, mert bűnös ember vagyok továbbra is. Ez 18 évvel járunk ezen az úton. Isten megáldott minket azóta újabb 3 gyermekkel, és nagyon sok áldást és ajándékot kaptunk tőle. Betagozottuk a gyülekezetbe, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy egy olyan gyülekezet van Csobánkán és itt Csopomázon, ahol igazán hívő testvérekkel élhetünk együtt. Tudhatjuk, hogy kinek mi a gondja, a problémája. Ha tudunk segíteni egymáson, akkor segítünk, de imádságban mindenképpen tudjuk egymást hordozni, és ez egy valóban megélhetjük azt a testvéri közösséget, amit az Úr Jézus Krisztusban el lehet érni, azt gondolom. Tehát 18 éve ezen az úton járunk, de meg kell tapasztalnom, hogy azért ez nekem nem mindig sikerül. Tehát nagyon keserű megtapasztalásom volt legelőször, hogy én ugyanilyen bűnös ember maradtam, mint voltam, és hogy sokszor visszaesek azokba a bűnökbe, amikben már egyszer az Úr kiszabadított, vagy kiszedett. És ezek nagyon nehéz pillanatok, de tudom ilyenkor megtapasztani leginkább az Isten bűnbocsájtó kegyelmét. Az is egy nagy kísértés, ugye előbb említettem, hogy az átadás az nagyon nehezen megy, hogy úgy gondolom, hogy én magam is tudom intézni a dolgaimat Isten nélkül. Ugye jó, ez egy olyan apró dolog, amihez nincs szükség Istenre, mert ezt még nem menne magamtól. És látszólag sikerülnek is a dolgok, és akkor azt mondja az ego, na látod, megy ezen Isten nélkül is. De aztán, amikor a gyümölcsök megérnek, akkor kiderül, hogy nem is biztos, hogy édesek, hanem néha keserűek. Ezt egyébként, mint szülő, akik minden nap, ugye, egy szülő igen gyorsan szembesül azokkal a bűnökkel, hibákkal, amit elkövet a gyerekeivel ugye, szemben, vagy a nevelésben, mert a gyerekek nagyon őszinték, és elég kegyetlenek is tudnak lenni, de ez nem baj, mert akkor itt szembesülök még inkább magammal. És Úrnak ez kegyelme, hogy ezeken a bukásokon, ezeken a elbotlásokon keresztül is formál engem, és bízom benne, hogy amikor majd eljön az a pillanat, amikor már meg kell állnom az Úr előtt, akkor készen leszek. És hát tapasztaljuk minden napokban az ő kegyelmét, ajándékait, és azt is, hogy nem csak teremt, hanem fenntart mindeneket, és megtart minket, megtartja a családunkat. Sajnos nagyon sok olyan behatás éri ma minket, de leginkább erre a gyerekek és a fiatalok a legérzékenyebbek, amik nagyon sötét erőktől származnak, és tudom, hogy nekem erre nem lenne erőm, hogy ezektől megóvjam őket. De azt is tudom, hogy Jézus Krisztus legyőzte a sátánt ott a kereszten, és ezt a győzelmet ezt megadja a gyerekeinek is. Van egy énekünk, amit gyerektáborokban szoktunk énekelni, hát most én nem éneklem ettől, megkivélem a gyülekezetet, de a szövegét elolvasnám. Istennel leszünk mi győztesek, őzi el előlünk ellenségünket, hát zengd és dicsérd szent nevét, ő az Úr. Ő nyerte meg a csatát, és népe megszabadult. Vére legyőzte a gonoszt, a világ lássa meg, hogy Istennel leszünk mi győztesek. Vele mi is győztesek lehetünk. Az Úr adja, hogy ez így legyen mindnyájunk életében. Köszönöm szépen.
Köszönjük a bizonságtételt. Istenünk igéje azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Így áldjon meg bennőtöket az élő Isten. Testvéreim, a kiadott kis éneklapunkról énekeljük énekünket. Egy szív érettem, dobogott, így kezdődik Istent magasztaló énekünk. Ami segítségünk, evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálásak vagyunk ma este is, hogy hallunk a te csodádról és szeretetedről, életet megváltoztató igédről, munkádról. Hálásan köszönjük neked azt a külső lehetőséget is, hogy most itt lehetünk, fejünket meghajtva, egész valónkat, szívünket előtted kitárva. Megköszönjük neked, Úrunk, mindazt, amit eddig kaptunk, és kérünk, hogy ma este is járj át bennünket szent lelkednek, tüzével, úgy, ahogyan a szél fúj most, úgy fújjon a te lelked is, hogy megértsük akaratodat, szándékodat. És add, Úrunk, hogy mindaz, amit elkezdtél bennünk, az be is fejezd, hogy új élet szülessen. Tudjuk, hogy te sohasem végzel fél munkát. Ezt kérjük, hogy ma is teljesítsd be. Megvalljuk neked, Úrunk, a mi bűneinket, mindazokat a falakat, amelyek elválasztanak tőled, és megvalljuk neked, Úrunk, hogy szükséges nékünk nap mint nap odaállunk eléd. Ma is sok volt bennünk a gőg, a szeretetlenség, talán a tapintatlanság, az indulat. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk fiadért, Jézus Krisztusért. És olyan egyszerűen szeretnénk hallani a te szavadat, mint amilyen egyszerűen hallja és érti a Szentírás számos alakja, prófétája, Sámuel, a gyermek, amikor csak az ő nevét mondod, és egész életre szóló szolgálata ruházott fel. Vagy mint Jeremiás, Ézsaiás, vagy mint a tanítványok, az első gyülekezetek tagjai. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Jónás proféta könyvéből, a könyv negyedik részéből. Amikor Isten látta, hogy mit tettek a niniveiek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jog nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy nőjön ott egy bokor. Az felfutott Jónás fölé, és árnyékot tartott a feje fölött, hogy megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy rendelte, hogy másnap, amint hajnalodni kezdett, megrántja egy féreg a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy rendelte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb nekem meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van. Haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És ott van az a sok állat is. Amen. Kedves testvérek, Jónás életét és Jónás szolgálatát láthattuk most már 3 napon keresztül, ahogyan Isten megbízást ad neki, megszólítja, nevén nevezi őt, elküldi, hogy menjen el Ninivébe, az egykori ellenség fővárosába, Asszíria fővárosába, hogy hirdesse az igét, majd pedig, ahogyan hallottuk itt a felolvasott szakaszból, Jónás Tarziszba indul, egy másik utat választ, Isten elől elbújik, megpróbál a hajó gyomrában békességre lelni, a nagy viharban pedig tudja, hogy mindez miatta történik. Amikor pedig süllyed, mert bedobják őt a tengerbe, akkor Istenhez fohászkodik egy cethal gyomrában. Isten pedig újjászüli őt, új lehetőséget kap. Tegnap azt hallottuk, hogy még egyszer szól hozzá az Úr igéje, hogy nem marad néma, Isten nem bálvány, és azt mondja, menned kell, menj, és hirdeti az igét, még 40 nap, és elpusztul Ninive, és a város pedig megtér. Tegnap azt hallottuk, hogy rendelt időben éljük mindennapjainkat. És talán a rendelt idő az, és a rendelt időnek a múlása az, ami meghatározza mindennapjainkat. Tudnélik, az idő szorítása az embert vagy megkeményíti, vagy pedig megnyitja. Az a szorítása az időnek, hogy megszülettünk, és hogy az életünknek lesz egy olyan pillanat, amikor utolsót dobban a szívünk. És ez nem fenyegetés, nem arról van szó, hogy itt most úgy kell elmennünk, hogy valaki megint erre hívja fel a figyelmünket, de valóban így lesz. Az csak a gyermeki lélekben és mesékben fordulhat elő, mint ahogyan velem is előfordult gyermekkoromban, hogy úgy gondoltam, hogy én ettől mentes leszek. Hogy majd egyszer számot kell adnom. Hogy ahogyan a költő mondja egyszer arra a kérdésre, amely a túlsó partról érkezik, hogy készen vagy-e, akkor arra azt velejem készen. És az időnek ez a zártsága, ez a szorítása, ez vagy Isten tagadóvá, ateistává tesz bennünket, vagy pedig nyitotta az alkalomra, hogy megtaláljuk az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Ez az a 40 nap, ez az a 47, ez az a 40 év, ez a böjtölési időszak, ez az, ami életnek nevezünk, hogy az Istenre találhassunk. És ez megtörténik Ninivében. A Szentírás azt mondja, hogy Isten városában, Jónás pedig azt mondja rá, a pogányok között. Megtörténik, hogy Isten megbánja azt, amit eltervezett. Olyan furcsa, mert én magam is azt szoktam mondani, hogy Istennél nincsen változás. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És most úgy tűnik ebből az igéből, hogy Isten következetlen, mert esélyt ad egy városnak, esélyt ad egy embernek, esélyt ad egy népnek, esélyt ad egy nemzetnek. Istennek van egy akarata, ami változhatatlan. Istennek az az akarata, hogy a bűnös megtérjen és éljen. nem szükséges nekünk most Ninive városát úgy vizsgálnunk, vagy Asszíria történetét úgy leírnunk, hogy van-e olyan, vagy volt-e olyan vallási reform, amelyet a leírtakkal kapcsolatban lehetne hozni. Azt mondják néhányan, hogy volt olyan időszak, a történészek megtalálták, amely egy Isten hitről beszél. De ez az ige nem azt akarja elmondani, hogy mi történt a múltban, hanem azt, hogy megtörténhet az, hogy akit leírtak, hogy akiről semmi jót nem gondoltak, hogy akit egyszerűen csak pogánynak tituláltak, az Istenhez fordul, és sokkal fogékonyabb az ige megértésére, mint a született vallásos. Mint aki ilyen környezetben nő fel. Nem szeretném egyiket a másikkal szembeállítani. Ez az ige most azt mondja, hogy a Ninivében lakók, akiknek nem volt előképzettségük, akik nem jártak egyházi iskolába, akiknek szülei nem ismerték az egyérő Istent, mégiscsak fogékonyabbak az Úr szavára. Isten pedig elfogadja a lélek szerinti bűnbánatot és a megtérő szándékot. Közeledjetek az Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzátok, olvassuk az apostoli iratban. Ez a mi dolgunk, amikor a Szentírást olvassuk és halljuk ma is Isten igéjét. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. A harmadik rész Jónás történetében, szolgálatában egy jó végről szól. Tulajdonképpen be is fejeződhetne a történet. Mindenki megtért. Az egész város zsákruhát öltött magára, Istenhez fordultak. Megtörtént egy olyan csoda, amire csak várunk itt a hétköznapok világában, várunk itt Magyarországon, hogy megérti az értelmiség, hogy Istenre van szüksége. Milyen nagy dolog ez. Mert a reformáció nem elsősorban, és nem először, hogy először nem a nép felé fordult, hanem mindig voltak olyan emberek, akiknek Károli Gáspár odaadhatta a Szentírást, mint Ecsedi Bátor István, mint első Rákóczi György, vagy éppen Rákóczi Zsigmond. Vajon mi fontosnak tartjuk-e az egyetemistáinkat? Fontosnak tartjuk-e azokat, akik gondolkodói a mi világunknak, akiknek van vagy éppen lesz hatása a hétköznapokra? Mert nem arról van szó, kedves testvérek, hogy minden héten, minden nap fogunk itt ilyen evangelizációt tartani, hanem szükség van arra, hogy legyenek olyanok, akik továbbadják Isten igéjét, továbbadják a vezetőknek. Azt hallottuk tegnap, hogy a vezetők, a király is zsákruhát ölt magára. Mindig is fontos volt és fontos, hogy abban a világban, amely tele van szétdobáló szándékkal, tele van ördögiességgel, hogy tovább adhassuk másoknak az Isten igéjét. És amikor azt halljuk ebben az igében, hogy a vezetők, az értelmiség és a nép is csatlakozik Istenhez, akkor változik meg egy országnak az élete. Különösen is, hogyha mélyponton vagyunk, akkor kimondhatjuk, hogy egyedül rajtunk, a mi világunkon Istenünk segíthet. És amikor kiírtuk és kiírjuk ebben az esztendőben sokszor, hogy 500 éve reformáció, 450 éves a magyarországi református egyház, vagy a magyar református egyház, akkor azt kell látnunk, hogy voltak a reformációban olyan eleink, akik ezt felismerték. Genfről azt olvassuk Calvin idejében, hogy minden bombladozóban van, minden legyengült. És nem volt más megoldás egy város életére, egy kantonnak, egy országnak az életére, csak Jézus Krisztus. Nos hát, kedves testvérek, itt fejeztük be tegnap. Azt mondanánk, hogy ha ez megtörténik, akkor mindennek vége, akkor menjünk haza. Azt kell mondanom, és erről hallottunk a bizonságtételben, hogy lehet, hogy a tegnapi nap teológiai értelemben valaminek a kezdetét, vagy valaminek a végét jelenti, de ez nem az abszolút vég. Mert az Istennel való kapcsolatnak szépségét, és az Istennel való kapcsolatnak a nehézségét nap mint nap meg kell vívni. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy naponta meg kell tagadnunk magunkat, és naponta fel kell vennünk Krisztus keresztjét. Naponta. Milyen rettenetes élmény számunkra is, és ismerünk sajnos ilyen embereket, testvéreinket, akik elindultak az Úr útján, akik hitre jutottak, akik megértették, hogy Istennél van Jézus Krisztusban az életüknek a záloga, akik elkezdtek a gyülekezet közösségébe járni, akik velünk imádkoztak, és egyszer csak az életükben volt egy olyan pont, ahol nem tudtak tovább engedni Istennek, ahol átélték újra a régi ösztön életüket. Egy olyan pont, ahol az életük visszazuhant újra a régi mélységbe. Mert testvérek, nem lehet új életet élni úgy, hogy valami még megmarad a régiből. Mert a régi kovász megkereszti a tésztát, megsavanyítja az új életet. Ezért Isten oly sokszor kérdez rá a mindennapok világában, van-e valami, amit nem szeretnénk, hogy ő is látna, de úgy is lát. Testvérek, itt ebben a történetben, Jónás életében két nagyon nagy jellegzetesség maradt a régi életből, az ó emberből. Az egyik az irítség, a másik pedig a harag. Nem is azért, mert a földi életben a másiknak több jut az irítség kapcsán, hanem azért, mert a másik valami mást kap. És az irigykedő ember elkezd hibát keresni abban, akire így irigykedik, felnagyítva, kivetítve a saját helyzetét és a másikét, elkezdi citálni a saját eredményeit, csak azért, hogy a másikét csökkentse. Összehasonlítja magát a másikkal, azzal, akire irigykedik, és azt mondja, hogy én jobb vagyok nála. És ilyenkor előfordul az a rettenetes bűn, hogy a jót is gonosznak mondja, a világosságot sötétségnek állítja be, a keserűt édessé teszi, és az édest pedig keserűvé. Amikor a valóságot éppen az ellenkezőjére fordítja, hogy valakinek ártson. Jónás irigye az evangéliumnak, a jó hírnek, Isten kegyelmének. Jónás elfeledkezik arról, hogy az ajándékokat mindig Isten adja, és elfeledkezik arról, amit a Szentírás így mond, hogy van, akinek 10 ajándékot, 10 talentumot adott, és ennek az embernek 10-zel kell elszámolnia. A 10-ért kell hordoznia a felelősséget, és a terheket is. Aki pedig 1-et kapott, annak 1-ről kell elszámolnia. és ez nem különböztet meg bennünket. Ez nem mondja, és nem mutatja a mi értékünket. Valaki 10 talentumot kapott, valaki pedig 1-et. És aki sokat kapott, attól sokat várnak el. És nem élhet csak magának, hanem idejét, erejét egészen az Úr szolgálatába kell, hogy állítsa. De ezért megbecsülést is kap. Sokszor láttam, hogy valaki hosszú időn keresztül munkálkodik a gyülekezetben, formálódik, és ahogyan szolgál és formálódik, felszínre kerülnek az ő hiányosságai is az évek alatt. És milyen keserű tapasztalatunk az, hogy ebben az esetben az őt megismerők inkább a hibákat jegyzik meg, és ezeket emlegetik úton, útfélen. És ahol irítség van, ott viszálykodás van, ott zűrzavar van, és mindenféle gonosz tett, ahogyan olvassuk Jakab apostolnál. És a másik pedig Jónás egója, amely haraggá válik, amellyel, mintha felcserélődnek a szerepek, felcserélődnének a szerepek. Hogy tudnék, úgy gondolja Jónás, hogy most már ő mondhatja meg az Istennek, hogy mit tegyen, mit cselekedjen, szeretné irányítani minden napjait. Szeretné, hogyha úgy tenne Isten, ahogyan ő ezt akarja. Ó, de sokszor vagyunk mi is ilyenek, határozott elképzelésekkel, tervekkel. Hány és hány olyan dolgunk és olyan tervünk van, amelyet mi már kitaláltunk, hogy mit kell tenni a gyerekemnek, hogy mit kell tanulnia, hogy a páromtól, szerelmemtől, férjemtől, feleségemtől mit várhatok el neki, mit kell csinálnia. És ugyanilyen határozottan gondolkodunk afelől is, hogy Istennek mi a dolga. Sőt, ugyanilyen határozottak vagyunk abban a kérdésben is, hogy mit kellene valakinek elhagynia, mitől kellene valakinek megszabadulnia, mi az, amit a másiknak nem kellene tennie vagy mondania. És ennél még komolyabb, hogyha ezt Istennek mondjuk meg. És hogyha nem teszi, akkor megsértődünk. Akkor haragszunk. Akkor azt mondjuk, hogy Uram, hogy teheted ezt velem? Pont velem. Én ezt nem így képzeltem el. Ennek nem így kellene lennie. Amikor harag van a szívedben, egy valami hiányzik. A szeretet. Mert az ember haragja Isten igazságát nem munkálja, mondja a Szentírás. És hogyha haragszol, akkor feledékenyé leszel. Vannak itt néhányan, akik a Szentendrei Református Gimnáziumba jártak, vagy éppen a Bármadas Református Gimnáziumba. Minden napi imádságunk, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. A harag feledékenyé tesz, hogy mit tett veled az Isten. Mit tett veled az Isten, Jónás, elfelejtetted? Néhány napja, néhány hete, néhány órája, néhány éve, vagy néhány évtizede volt, amikor megszólított, amikor megszült, amikor megbocsátotta a bűneidet, amikor új emberré tett. Most pedig ezt elfelejtetted? Elfelejtetted azt, hogy mi Istennek a célja. Elfelejtetted Jónás. Elfelejtetted mai Jónás azt, hogy Isten miért jön erre a világra. Elfelejtetted, hogy Istennek az a szándéka és az a terve, hogy megkeresse az elveszettet. Elfelejtetted, hogy a teremtésnek a hajnalán és a teremtésnek az alkonyán Isten azt kérdezi, hol vagy ember? Hol vagy Ádám? Hol vagy te rejtőzködő? Elfelejtetted, hogy Istennek fontos a bűnös? Elfelejtetted, hogy Jézus Krisztus a bűnös emberért jött? Feledékenyé lettél? Jónás, menj vissza hozzá. Menj vissza, és lásd meg, hogy Isten értük, és érted is eljött. Jézus Krisztus a bűnösökért jön. Jézus Krisztus Ninivéért jön. Jézus Krisztus értem jön, hogy megszólítson, hogy megváltson, és hogy üdvözítsen. Ne feledd el, haragvó Jónás, hogy téged is keres, és a másik embert nem csak áldásokban és próbákban, hanem legfőképpen és mindenek előtt egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki azért jön erre a világra, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez Isten célja, ez Isten akarata. Ilyen hamar elfelejtetted volna. Jogos-e Jónásnak a haragja? Jónás dacos igennel felel. Szerinte minden oka megvan a haragra. Mert Isten őt meghazudtolta. Mert nem vitte véghez mindazt, amit rábízott. És nézzétek, milyen ez az ember, milyen egyszerű, milyen mindennapi, mennyire olyan, mint mi. Testi baj gyötri, a hűség miatt ájulás környékezi. Isten azonban megmutatja neki, hogy nem így érti a kérdést. Nem arról van szó ugyanis, hogy van-e Jónásnak oka a haragra, hanem arról van szó, hogy van-e joga haragudni. Hiszen az árnyékolt adó bokor, vagy éppen nagyfa, aminek az árnyékában most mi vagyunk, nem az övé. Ezért mi nem fáradtunk. Én nem öntöztem ezeket a bokrokat. Én nem telepítettem ezeket a fákat. Legfeljebb arról lehet szó, hogyha megbetegszik, akkor sajnálom, mert értékes volt. És hogyha még egy bokrot, vagy egy fát is lehet sajnálni, mert érték, akkor Isten hogy ne sajnálná Ninivét, sok ezer lakóját, azokat az embereket, akik az ő teremtményei a bűn miatt megromlottak, ítéletet érdemelnének, olyan emberek, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, mint egy 120 ezren. Fontosak az Istennek. Amikor tehát Isten Jónást helyre igazítja, hogy nincs joga bosszankodni egy bokor miatt, mert nem az övé, ugyanakkor rendre utasítja, hogy nincs joga bosszankodni amiatt sem, hogy Ninive kegyelmet kapott. mert nem az övé a város. Istennek van joga haragudni a bűn miatt, és Istennek van joga örülni a megtérés láttán. Egyedül Istennek. Jaj, de jó volna nekünk is meglátnunk, hogy Isten ugyanígy szeret, ugyanígy félt, ugyanígy sajnál bennünket. És jaj, de jó volna ezzel a szemmel nézni a másik emberre, azokra is, akik nem az övéi. Hogy minket használjon megtérésre hívó szolgálatában, az üdvösség adásban. Mert ez az övé, az ő privilégiuma. Ez egy hatalmas lecke, kedves testvérek. És azóta is időszerű a kérdés, hogy igazságos-e az Isten akkor, amikor ítélet helyett kegyelmet ajándékoz. Ó, hányszor teszik fel ezt a kérdést Jézus Krisztusnak? Ó, hányszor van olyan helyzetben, hogy valakit el kellene pusztítania, a törvény szerint meg kellene halnia? És Isten Jézus Krisztusban ítélet helyett kegyelmet ajándékoz? De csak azért, mert Jézus Krisztusban az ítéletet végrehajtotta. Nem arról van szó, soha nem volt arról szó, hogy a bűnnek ne lenne következménye, a bűnnek ne lenne büntetése, de van. Amikor a keresztre tekintünk, oda, arra a zászlós bárányos keresztre tekintünk, ami református címerünkben van, akkor ezt látjuk, hogy Isten igazságos Isten, és a bűn büntetést érdemel. De ezt fiára helyezte, Jézus Krisztusra. Jónás, ébredj! Jónás, kelj fel! Jónás az élet adása, az új élet. Isten kezében van. Ez nem a te jogod, ez nem a te lehetőséged. Te nem mondhatod meg, ki kaphatja, és ki nem. Te nem mondhatod meg, hogy ki az, aki üdvözül, és ki az, aki kárhozatra jut. Csak az élő Isten. A te feladatod az, hogy róla bizonyságot tégy. Tudjátok, amikor az ember új életet kap, akkor az olyan, mint amikor valaki megvásárol egy új épületet. Szerződést köt, ráírják a nevét a tulajdoni lapra. Amikor valaki Istenben új életet kap Jézus Krisztus áldozatáért, akkor arra az Isten ráírja, hogy az enyém, az én tulajdonom, az én gyermekem. És olyan ez, mint amikor egy leromlott ház új tulajdonost kap, bemegyünk az épületbe, megnézzük, hogy mi az, ami egészen biztosan kicserélendő, mi az, amit ki kell dobni, mi az, amiből új kell. És elkezdjük szépen a munkát. Aztán belakjuk az épületet. Utána azt mondjuk, hogy foglalkozzunk a külsővel, készítsük el annak a külsejét, hogy esztétikus legyen. Aztán az ember, hogyha fogja magát, akkor nekiáll és elkezdi rendezni a kertet, és még mindig talál valami olyat, amit ki kellene dobni, ki kellene ásni, ki kellene adni saját magából. Hát ilyen az, amikor az ember elindul az Isten útján, ilyen az, amikor azt mondtuk ennek a történetnek a kezdetén, hogy ez nem a vég, hanem valaminek a folytatása. A megtéréssel valami elkezdődik, nem befejeződik. Egy valami véget ér. Az, hogy most már nem az Isten ellenes oldalon vagyok, hanem az Isten mellett. De az, hogy az én életem tiszta élet legyen, ahogyan hallottuk, a mi életünk megszentelődjön, abban az Isten nap mint nap munkálkodik. Nézzétek, itt van két ház mögöttünk. Talán ikerházról van szó, lehet, hogy nem, de össze vannak épülve. Az egyiknek nincsen gazdája, a másiknak pedig van gazdája. Ez a különbség. Hogy annak az épületnek, amelynek van gazdája, annak belül és kívül is rendben van minden. De hogyha ez a gazda elfelejti rendbe tenni a házát, akkor egy idő után ugyanolyan lesz. Hát, kezdjük meg ezt az építkezést, akik elindultunk, akik elindultatok, akik meghallottátok Isten szavát, akik kimondtátok az életben, hogy tulajdonos váltás történt az életem Ura Jézus Krisztus. Hányjátok ki az életből az oda nem illő galánd dolgokat. És ne legyünk olyanok, mint amilyen Jónás volt. Babits így írja ezt a pillanatot. És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázadok folytán épült fel vala, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képeskönyv, amit a történet írt, nyilalnak belém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek, a várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírtak meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó tied, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem ér örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje, még születni fognak újabb Ninivék, s jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy ezer annyi az én számban ugyanazt jelenti. Testvérek, ma este azt tanulhatjuk meg, hogy az utolsó szó az életünkben Istené. Azi az Istené, akinek a szeretete bírálhatatlan. És végső soron a Jónások és a Ninivék ennek a szeretetnek köszönhetik, hogy Isten elfogadta őket. Testvérem, testvéreink, Jónások, az életetek ajándék. Istentől kaptad. ő munkálkodhat benned. Figyelj erre! És ne engedd meg azt, amit megtesz Jónás, hogy mindig mindent kívülről figyelsz csak, hogy bármi történik, messziről legyen csak a tiéd. Ne engedd, hanem engedd magadhoz közel az Istent, hogy az események ne körülötted, hanem benned, sőt most veled történjenek meg. És végül ennek az evangelizációnak van egy jó és van egy rossz híre egyben. És Jónás történetének is van egy jó és egy rossz híre. Hogy a Szentírás ezen a ponton Jónás történetében befejeződik. De érezhető, hogy nincs vége. Érezhető, hogy innen valami hiányzik. Érezhető, hogy nem tudjuk, hogy mi lett Jónással. Érezhető az, hogy valami folytatásnak kellene lennie. És milyen bölcs az Isten. Mert ez a történet itt nincs befejezve. Mert benned folytatódik. Benned, ma este, holnap, holnap után, egészen addig, amíg utolsót dobban a szíved. Benned és Istennel. Mert Jónás könyve nem pusztán a múltról szól. Nem a múlt izgalmas eseménye, nem Ninive sorsa most a lényeg, hanem a te életed. Hogy hogyan találsz rá, és hogyan talál meg téged a mindenható Isten. Ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy folytatódjék ez a történet, és legyen benned Istennel teljessé, megismerve őt, követve a hétköznapokban, letéve a bűnnek terhét, átadva az életet, s nap mint nap felvéve az ő keresztjét. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy nem arra hívtál bennünket estéről estére, hogy kívülről legyünk részesei egy régi, izgalmas, szép, mítikusnak tűnő történetnek, hanem hogy bennünk történhessen meg a legnagyobb csoda. Isten elkezd munkálkodni, és életre hívsz minket. Köszönjük, Urunk, hogyha ebben mi eszközöl szolgálhatunk. Köszönjük, ha szót adsz, de a kard, a fegyver, az erő, a teremtő szándék, az akarat a tiéd. Mi csak könyörögni tudunk mindazokért, akiknek az életében te reád van szükség. Adj igaz bűnbánatot, adj őszinte bizonyságtételeket, adj megmaradást a hitben, adj kérünk egyre több új életet, reformált, helyreállított életet. Így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik itt vannak most, és itt voltak az elmúlt estéken. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik máshol hallották meg az evangéliumot, és azokért is, akik rajtunk keresztül hallhatják majd meg. Imádkozunk hozzád betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik szenvednek, akiknek lelki próbáik vannak, nehézségeik, gondjaik, küzdelmeik. Hadd lássák meg, hogy önmagukban nem oldódnak meg. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy Te az elveszett emberért jöttél, értem jöttél, és hogy ezek az esték benned és veled folytatódhatnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, emlékezőkért, a próbán átesettekért, népünkért, nemzetünkért, a mi városunkért, minden tagjáért, minden itt élő emberért. Imádkozunk hozzád hazánkért, a határainkon túlélő testvérekért, és ezért az egész világért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgését mondhatja el mindenki. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Alkalmunk zárásaképpen énekeljük 462. dicséretünket, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. fogadjuk Istenünk áldását. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Kedves testvérek, az ember nehéz szívvel mond áldást, békességet, de avval a jó szívvel teszi, hogy Isten velünk viszont látásra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit református gyülekezetünk alkalmaira, vasárnapi Isten.